Kedves hallgatóink, a következő percekben a kisvárdai születésű Kertész Sándor rajztanárral beszélgetünk, aki a magyar képregény történetének kutatója, szakírója. Pokrovenszky Gergely interjújából megtudhatjuk, hogy a grafikus már gyermekkorától szívesen rajzolt, és nagy álma volt, hogy a rajzfilm rendező legyen. A mai napig nagy örömmel beszél a tanításról, és persze az örök szenvedélyéről, a képregények történetéről.
Én rajzoltam, tehát általános iskolás koromban, tehát kiskölyök korom óta rajzoltam, és igazából így van egy ilyen konkrét élményem ezzel a képregényel kapcsolatban, hogy amikor ezek a papírgyűjtések voltak általános iskolában, és akkor ilyen kis kocsiszám hordtuk az összegyűjtött papírokat, és az iskolának ez a szenes raktárába gyűjtöttük, és akkor volt egy időszak, amikor ilyen átvevő voltam tehát a gyerekeknek, és akkor került a kezembe egy sor olyan újság, amiben voltak képregények, és engem, mint rajzost, ez nagyon megragadott, hogy hát ez egy fantasztikus dolog, tehát ez nekem annyira tetszett, és akkor elkezdtem gyűjteni, tehát félretettem magamnak ezeket az újságokat, kitéptem belőle a képregény oldalakat, ez volt az első ilyen képregény gyűjteményem tulajdonképpen, és akkor azokat próbáltam másolni, tehát az hazon, és akkor minden próbáltam azokat a karaktereket, figurákat lerajzolni, és ez egy ilyen jó élmény volt nekem abban az időben.
Emlékszel esetleg arra, hogy mi volt az első olyan karaktered, amit tényleg te találtál ki, és nagyon büszke voltál rám?
Hát, amit én találtam ki, azok nagyon büszkék voltam, még mind általános iskolás voltam, mert abban az időben azért ezek a rajzfilm figurák azért nem nagyon voltak még sajtóba, és én megtanultam úgy rajzolni ilyen Freddy és Béni, Foxy Maxi karaktereket, hogy én ezt fejből tudtam rajzolni, és azt a barátaimnak ilyen emlékkönyvekben, meg mindenki kért tőlem ilyen rajzokat, tehát és akkor ezt csináltam, és aztán én tudom, hogy ezek alapján én csináltam saját karaktereket, tehát saját figurákat, amelyek úgy kicsit hasonlítottak ezekre a dolgokra, de azok már azért mégis saját önálló kis figurák voltak, és ezeket szintén így barátoknak ilyen kis papírra mindig le lehetett rajzolni, és nagyon büszke voltam rá, elismerés volt, hogy ilyen egy-egy vonallal. Tehát aki nem tud rajzolni, annak mindig egy ilyen nagy csoda az, hogy hát van valaki, aki tulajdonképpen húz néhány vonalat, és az elkezd hasonlítani valamire.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, te tanár vagy, tanítottál is, és tanítasz is, hogy neked egy-egy ilyen képregény megalkotása mennyi idő, akár egy eseménynek a megrajzolása, akár egy teljes képregénynek a sorozatnak a megrajzolása?
Ez nagyon sok mindentől függ. Én már nagyon régóta nem rajzolok tulajdonképpen képregényeket. Amikor csináltam, és volt egy időszak például, amikor a Debrecenben a Hajdú-Bihari naplóhoz elszegődtem képregényt rajzolni, és ott minden szombaton volt egy ilyen két-három soros kis strip, ami megjelent az újságba, és az hétről hétre kellett készítenem. Hát voltak olyan esetek, amikor olyan kicsit olyan nyögvenyelősen vértizedve rajzolja meg az ember, és van, amikor pedig egyszerűen jön. Tehát ez a rajz tényleg egy olyan, és alapvetően egyébként az azóta is megvan, nem nagyon szeretem a megbízásokat, mert olyankor szenvedek vele. Tehát amikor kérésre, tehát amikor valamilyen igény alapján kell megcsinálni valamit, akkor az nem olyan magától értetődik, akkor azt nagyon végig gondolni, agyalni, jó lesz-e, fog-e tetszeni annak. A legjobb az, amikor én nekem eszembe jut valami, leülök, és akkor ezt meg tudom rajzolni. Akkor ez egy gyors dolog, mert akkor tudom, hogy mit akarok, és az jön ki belőle, amit én akarok.
Én emlékszem arra a könyvedre, a Mesél a Derdidász, nekem is megvolt, és örömmel forgattam, és tanultam belőlem, ugye egy kolléganőddel, Kósa Juliannával írtad.
Igen.
Hogy született ez az alkotás?
Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert Julika módszertan tanította a német tanszéken, a Nyíregyházi Egyetemen, akkor még főiskolán, és ő módszertanba kereste azt, hogy hogyan lehet a gyerekeket rávenni a német nyelvtannak a megértésére. Tehát, hogy lehet valahogy úgy elmagyarázni a gyerekek számára, hogy olyan szemléletes legyen. És egy valamilyen közös ismerősünkön keresztül mutattak be bennünket egymásnak, és akkor én nekem olyan természetes, magától értetődő volt az, hogy hát ezt képregényben nagyon szépen meg lehet csinálni. És azt például tényleg nagyon élveztem, hogy tulajdonképpen Julika mondta, hogy mit kellene megrajzolni, vagy mi az, amit be kellene mutatni, ábrázolni, és akkor, és ezt nagyon csodálta, hogy én ezt kapásból meg tudtam rajzolni. Tehát, hogy mitől voltak ötleteim arra, hogy a múlt időt hogyan kell rajzolni, a jövő időt hogyan kell. Tehát én tudtam grafikus szemmel csinálni ezeket a dolgokat, ő pedig egy szakmai instrukciót adott ehhez az egészhez, úgyhogy ez egy nagyon sikeres könyv volt, tehát az viszonylag nagy példányszámba is jelent meg, és ezt tudom, hogy éveken keresztül ott a főiskolán abból tanítottak azok a tanárok, akik ott végeztek a Nyíregyházi Egyetemen.
Több könyvet kiadtál, hogy érdemes-e ma Magyarországon könyvkiadással foglalkozni, hiszen óriási költségek vannak a kiadás terén.
Könyvnek mindig van egy varázsa, tehát az egy olyan tárgy, az egy olyan alkotás, aminek, hát, hogy mondjam, mi nagyon egymás közt úgy szoktuk mondani, hogy szaga van. Tehát azért egy könyvet kézbe venni, a papírnak az illata, a nyomdafestéknek az illata, annak van egy szépsége, tehát egy patinája. Tehát igazából erre én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig igény lesz. Kétségtelen, hogy nagyon nagy mértékben lement a példányszáma a könyveknek, és ez a képregényeknél is jellemző, hogy amikor én például képregényt adtam ki, a 80-as évek végén még 50 ezer példányba adtuk ki a menümanót. Ma a szuperhős képregények is gyakorlatilag 5-6 ezer példányba jelennek meg, tehát a tizede igazából ezeknek a példányszáma. De én úgy gondolom, hogy még mindig van egy olyan nagyon-nagyon széles réteg, aki azért szereti kézbe venni ezeket a dolgokat. Híreket, információkat, rövid anyagokat nagyon jól lehet interneten olvasni, de ahhoz, hogy az ember úgy elmélyüljön valamibe, annak ellenére, hogy a tabletek és mindenféle technikai eszközök ezt lehetővé teszik, még mindig a könyvnek a varázsa az, ami igazából elragadja az embert.
Ha már a varázslatról beszéltél, írtál nemrégen egy könyvet pár évvel ezelőtt a pókember generációról. Aki esetleg ezt nem olvasta, vagy még nem vette a kezébe, mit lehet erről tudni?
Én tulajdonképpen eddig 4 könyvet írtam a magyar képregény történetéről. Én a magyar képregény történetét tulajdonképpen főiskolás korom óta kutatom. Tehát ez egy tényleges kutató munka volt, mert amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor semmilyen szakirodalom nem állt a rendelkezésemre, senki nem foglalkozott Magyarországon ezzel a témával. Debrecenben a Kossuth Tudományi Egyetemen dr. Rubovszky Kálmánnak indult először Magyarországon olyan kutatása, ami az értékkutatáson belül foglalkozott a tömegkultúrával, és így a képregénnyel is. És akkor kezdtünk el tulajdonképpen feltérképezni dolgokat, és akkor rájöttünk, hogy hát azért ez egy hatalmas mennyiségünk, tehát rengeteg képregény jelent meg az elmúlt 100 évben, tehát Jókaitól kezdődően egész mostanáig, és én ezt először a Szuperhősök Magyarországon című könyvembe írtam meg 91-ben egy ilyen áttekintést, ami tulajdonképpen az elejétől 89-es évekig mutatja be a képregényt. Majd 2007-ben egy kicsit bővebben ezt akkor én fejembe vettem, hogy ezt erről részletesebben meg fogom írni, és akkor készítettem egy olyan könyvet, aminek a Komik Szocialista Áruhában címe volt, és ez valójában a rendszerváltásig mutatta be a képregénynek a magyarországi kalandozását, történetét. És ennek a folytatása a pókember generáció, tehát hogy a rendszerváltás után egy egészen másfajta képregény jelent meg Magyarországon. Ez a mostani a fiataloknak, egy új generációnak az időszaka. És amikor én az interjúkat készítettem ehhez a könyvhöz, és beszéltem képregényrajzolókkal, írókkal, kiadókkal, szerkesztőkkel, és én megkérdeztem, hogy de egyébként neki mi köze van a képregényhez, tehát hogy került ezzel kapcsolatba. És nagyon sokan mondták azt, hogy hát őket annyira nem hatotta meg ez a képregény, de amikor a pókember megjelent Magyarországon 89-ben, na az magával ragadta, azon tulajdonképpen tényleg elvarázsoltam, és akik ma a piacon vannak, a 30-as, 40-es éveiben járó fiatalok, és ezek a képregénynek a mostani igazi fogyasztói, azok tulajdonképpen az a pókember generáció, akik akkor ezeken a képregényeken szocializálódtak a rendszerváltás idején, akkor voltak 10 évesek, és nekik abszolút meghatározta a következő életüket ez a képregény. És ők már ezt nem szégyelik. Tehát volt előtte egy olyan időszak, amikor nagyon sok embert vádoltak azzal, hogy az elbutítja az embert a képregény, az leszoktat az olvasástól, tehát nagyon sok bírálat érte. Ez az újabb generáció már ezzel nem foglalkozik, ő a helyén kezeli ezt a képregényt, nagyon olvasott, tájékozott, művelt emberek, de képregényen is is jókat tudnak szórakozni.
Te Kisvárdán születtél, Nyíregyházán élsz, és Debrecenben tanítasz. Hogy látod most a debreceni fiatalok körében, akiket te tanítasz, mi jár a fejükbe? Ugye korábban volt, hogy te mondtad ezt a pókember kultusz, most mivel lehet hatni az emberekre, a társadalomra?
Nekem szerencsés helyzetem van, mert én a Kóskároly Művészeti Szakgimnáziumban tanítok, ahol én nem dicsérni akarom őket, de nagyon művelt, intelligens diákjaink vannak, akik tényleg nagyon olvasottak és tájékozottak. Tehát nyilván mindig van kivétel, meg van, aki nagyon komoly, és mennek tovább tanulni. És én azt hiszem, hogy ők azért mindenevők. Tehát annak ellenére, hogy mi szembesülünk például a felvételinél az úgynevezett mangásokkal. Tehát amikor jönnek és hozzák azokat a rajzaikat, amelyek ilyen anime és manga figuráknak a másolatai, és úgy nem mindig tudjuk eldönteni, hogy ez mennyire jó, mennyire nem jó, de tulajdonképpen ez is egyfajta kultusz. És akkor vannak ezek a szuperhős rajzolók. Tehát, de amikor elkezdenek ténylegesen grafikával foglalkozni, azért le tudják ezeket vetkőzni. És én úgy gondolom, hogy a mostani fiatalokkal, megmondom őszintén, tehát én mindenfélét hallok, tehát ezzel kapcsolatban nekem azért nagyon pozitív érzéseim vannak, tehát én nem érzem azt, hogy ne olvasnának, és ne művelődnének, tehát ne fejlődnének a dolgokkal. Tehát én azt gondolom, hogy a mostaniak, hogyha jó kezekben vannak, egy jó irányítás mellett, tehát ahol egy kicsit lehet irányítani a figyelmüket, ahol egy kicsit rá lehet ők nekik a gondolataikat arra vezetni, hogy mi az, ami értéket jelent, és mi az, ami nem igazából képvisel értéket, azért erre fogékonyak és nyitottak. És én azért mindig, amikor tanítok, erre a nyitottságra próbálom nevelni őket, hogy oké, ismerkedjenek mindennel, akár a horrorirodalommal, bármivel az ég egy világon, és aztán próbálják elhelyezni az értékrendjükbe ezeket a dolgokat, hogy a jó példákat mutatunk nekik, tehát hogyha igazából tényleg jelezzük neki, hogy nem csak elmondom, hogy mi a jó, hanem megtapasztaltatom velük, és megmutatom nekik, hogy ezt ha elolvassa, vagy ennek ha utána néz, akkor ez gyakorlatilag miért lesz érdekes, akkor ők erre abszolút vevők, nagyon fogékonyak. Én évek óta, mióta ott vagyok, szervezek kiállításokat, tehát van egy Varjúvár galériánk, ahol gyakorlatilag mindenféle műfajban eredeti alkotásokat mutatunk be, tehát én ragaszkodom ahhoz, hogy ne nyomatok legyenek, hanem eredeti rajzok, és mindig meghívjuk az alkotókat, ahol nem egyszer beszélget, tehát megnyitjuk egy protokollárisan a kiállítást, hanem utána lehet velük beszélgetni, megmutatják az alkotói módszerüket, és ezek nagyon hatásosak tudnak lenni, tehát amikor úgy rácsodálkoznak egy-egy kiállított műre, és az alkotóval oda tudnak menni, és meg tudják beszélni ennek a technikáját, tehát hogy ez hogy készült, ez hogy érte el ezt a hatást. Tehát ezek a személyes élmények, ezek nagyon-nagyon meghatározóak tudnak lenni a gyerekeknek.
A te számodra ki volt a legmeghatározóbb olyan tanár, akitől nagyon sokat tanultál, mert ez nagyon fontos egy tanárnak, egy nevelőnek a szemlélete.
Én gyerekkoromban kizártam a tanárságot az életemből. Tehát én gyakorlatilag volt egy-két dolog, amit úgy gondoltam, hogy az én biztos nem leszek. Van egy határozott emlékem általános iskolás koromból, amikor a továbbtanulás szóba került, és a rajztanárom megkérdezte, hogy én akkor hová fogok menni továbbtanulni, és akkor mondtam, hogy én vagy grafikus művész, vagy rajzfilmrendező leszek, vagy valami ilyesmi, és akkor megkérdezte, hogy de miért nem megyek rajztanárnak. Mondom, az kizárt. Tehát az, hogy én ezzel sok gyerekkel, mondom, én az nekem nincs idegzetem, tehát én ezt nem hiszem, hogy én ezt tudnám csinálni, és ez úgy belém is égett, tehát hogy én nem akarok tanítani. Amikor én középiskolás koromban bejártam Nyíregyházára, Kisvárdáról Berecz András festőművészhez tanulni, festeni, rajzolni, és akkor indult neki osztálya a Nyíregyházi Egyetem, illetve főiskolán még akkor. Én képzőművészetire akartam jelentkezni, és azt láttam, hogy akik oda jelentkeznek, azok már 4-5 éve próbálkoznak, és nagyon nehéz bejutni. És akkor Bandi bácsi mondta azt, hogy hát de miért nem megyek ide a főiskolára rajzszakra? Én nem akarok tanítani. Hát kikötelezné magát arra, hogy tanítson. Hát elvégzi a főiskolát, azt mondja, hogy azt csinál, amit akar. És akkor én, mikor ezzel is szembesültem, hogy oké, nem kötelező? Hát miért lenne? És akkor én így beiratkoztam, felvettek a főiskolára, és amikor ott volt az első ilyen csoport előtti tanítás, és ezt kipróbáltam, akkor úgymond ilyen megvilágosodás, hogy ez nagyon jó, tehát ezt én imádom, tehát ezt én tudom csinálni. És én azóta engem ez magával ragadt, tehát én nagyon imádom, nagyon szeretem a tanítást, és amikor én a képregényekkel rajzolt, foglalkoztam, akkor a leghíresebb képregény rajzoló Zórád Ernő volt Budapesten, és én egyszer kikerestem a telefonszámát a telefonkönyvből, és akkor megkérdeztem tőle, hogy hajlandó lenne engem fogadni, hogy megmutathatnám-e a rajzaimat, tehát én kíváncsi volt, egy hozzáértő ember mit szól ehhez, és akkor tényleg én elmentem hozzá Budapestre a kis rajzmappámmal, ő egy nagyon komoly úriember volt, és nagyon udvariasan, diszkréten jelezte, hogy ezek azért még messze állnak a jó rajz dolgától, és adott tanácsokat. És én ezt csináltam, rajzolgattam, és aztán ő ezt mindig vittem neki, megmutatta, egy nagyon jó, mondjam ezt, hogy baráti kapcsolat alakult ki köztünk, de nem voltam olyan magas szinten a rajzban, ahogy én is szerettem volna, és aztán egy idő után arról kezdtünk el beszélgetni az Zórád Ernővel, hogy hát, hogyha én tudok írni és megrajzolni, és a magyar képregény történetét meg nem dolgozta fel senki, én akkor már újságíró voltam, ezt miért nem nézek én ennek utána? És tulajdonképpen az ő inspirálására kezdtem el kutatni utána részletesen a képregénynek a történetét. Tehát ő egy ilyen meghatározó személyiség volt tulajdonképpen az életemben.
Ezt érzem, hogy nagyon szereted a szakmádat, úgyhogy a hallgatók nevében további sok sikert kívánok, és jó munkát neked.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben Kertész Sándor rajztanárral ismerkedhettek meg, aki a magyar képregény történetének kutatója, szakírója. Pokrovenszky Gergely interjújából megtudhattuk, hogy a grafikus már gyermekkorától szívesen rajzolt. Nagy álma volt, hogy egyszer rajzfilmrendező legyen. Megyei napilapok szerkesztőségeiben is dolgozott, mint újságíró grafikus, de emellett mindig nagy örömmel beszél a tanításról, és persze az örök szenvedélyéről, a képregényekről is.